reggeli személy.
Zentai Péter, a Klubrádió szerkesztő műsorvezetője, a ma reggeli vendég. Szia!
Jó reggelt kívánok!
És természetesen a német választásokról fogunk beszélni. Az egykori NDK két tartományában, Türingiában és Szászországban volt választás, tehát új tartományi parlament választása, és hát körülbelül tudjuk az eredményeket, körülbelül nagyon pontosan tudjuk az eredményeket, tehát Szászországban az AfD, az Alternative für Deutschland nyert. Ez egyébként az első, a második világháborút megelőző évek óta az első alkalom, de egyébként Türingiában története során soha nem fordult elő, hogy a szélső jobb nyert volna. A második Szászország, ahol úgy tűnik, hogy a második helyet fogta el, az Alternative für Deutschland és a CDU maradt az első helyen, de hogy fog tudni majd kormányt alakítani, ez egy másik kérdés. Ami ezzel kapcsolatban még összefüggő hír, hogy a Bundestag felsőházát ezt kicsit át fogja alakítani, ez az eredmény, jön majd egy másik tartományi választása volt NDK területén, és egyáltalán, amit a legtöbben kihangsúlyoznak, hogy a szélsőjobb nagyon komolyan tör előre Németországban. És ezzel az unió két vezető államában, Németországban és Franciaországban áll elő egy politikai káosz, legalábbis Németország is ezzel fenyeget. Hogy látod?
Úgy látom, hogy leegyszerűsítetten úgy van, ahogy mondod, nem leegyszerűsítetten nincs úgy, ahogy mondod. Az fontos tudni, hogy nem volt lehetőség se arra, hogy 1945 után Németországban bárhol is szélső jobboldali párt kerülhetett volna a hatalomra, akár választás, akár tartományi, akár országos szinten. Ennek az az oka, hogy Németország, Németország. És mindmáig az a németeknek az átka, hogy németek. Vagyis az, ami másutt megengedhető, megengedheti magának a helyi politikai elit, és megengedheti a világ, az a németeknek mindmáig 80 évvel a tragédia végső fázis, a hatalmas vereség után sem megengedhető, tudnilik, hogy olyanok, akikről azt mondják, hogy neonácik, hogy azt mondják, hogy szélsőjobboldaliak, azoknak labdába lehessen rugni. Úgy működik egész Németország, különösen a két országnak az egyesítése óta, hogy van egy abszolút fal a szélsőjobb és a többi párt között. Na most ezt a média mindenképpen értésre adta még tegnap is a közvetítésekben, és egyébként is. Ugye, és ez nem csak egy színjáték, hanem arról van szó, hogy Németországnak a jelentősége Európában és a világban mindmáig másként kiemelkedő. Geopolitikailag ránézzünk, akkor ez Németország, ez az egész Németország gyakorlatilag Európának a közepe, de úgy, hogy hatalmas közepe, és Európának a legnagyobb országa. És a másik, hogy ez az ország azért nem engedheti meg magának, hogy kilengések legyenek, például szélsőjobbval, mert az országnak a szélsőjobbra való kilengése magával húzza a többi országot is. Ahogy ez Németországtól meglátható volt a 30-as években is. Ha nincs hitleri Németország, akkor a európai, többi európai országban sem tudott volna hatalomra jutni ilyen-olyan szélsőjobboldal. De ez a szélsőjobboldal, amiről most beszélünk, ez, ha megvizsgáljuk, kevésbé szélső jobb oldal, mint Magyarországon a Fidesz. Meg lehet nézni a gazdasági programját, meg lehet nézni a migrációs politikáját, meg lehet nézni a külpolitikáját, belpolitikáját. Ez a német demokrácia objektíve, a német demokráciát elfogadó erő. A másik, amitről nem beszéltél, és nem beszél a világsajtó, az az, hogy ennek a választásnak egyrészt az AfD valóban a kimagasló győztese, de van ott is egy, idézőjelben mondom, Magyar Péter jelenség, egy személyre épülő párt, a semmiből 5 hónap alatt 10-valahány százalékot ért el, ez Sarah Wagenknecht nemzeti vesző szocialista pártja. Azok, akik korábban a linkére, a baloldali pártra szavaztak, azok átálltak hozzá, mert nekik közelebb áll a szívükhöz a nemzeti vesző szocialista, mint az, ami A. nemzeti szocialista, B. Olyan, mint a linke, aki internacionalista, és már-már kozmopolitába hajlik. Tudod, melyik párt adta mostanáig a türingiai kormányfői posztot? Megmondom, a linke. A linke.
Igen.
Nézd meg, a linke most, ez a baloldali párt, tudod hány százalékot kapott? 3%. Nem jutott be. Az, amelyik elképesztő. Ez gyakorlatilag ugyanaz játszódott le e tekintetben, és ez nagyon fontos jelenség, ez nem csak formailag, hogy a semmiből különleges
hát nem a semmiből, mert magad mondtad, hogy a linkéből szakadt ki.
Egy pillanat, a szavazói, de ő nem a linkéből szakadt ki ez a párt. Ennek a pártnak, ha megkérdezel egy német embert az utcán, kelet-német, aki, hogy mondjon nekem politikust ebből a Sarah Wagenknecht féle pártból. Senkit nem tud megemlíteni. Senki nem ismeri őket, ugye, ahogy a Magyar Péternek
olyan
a pártja.
Olyan párt, amit magáról nevezett el.
Magáról nevezett el, de el tudja értelmesen magyarázni, úgy, ahogy a Magyar Péter is, és ez nagyon fontos, ez nem erőltetett hasonlat, hogy azért, mert pillanatnyilag csak engem ismernek, és nekem, ha én pártot akarok, az nem azt jelenti, hogy ez az enyém, én ki akarom sajátítani, van egy profilom, van egy elképzelésem, egy vízióm az országról, konkrét egészségügyben, oktatásban, két német ország közötti különbségben, a nyugat és a kelet közötti különbségeknek a csökkentése érdekében, és külpolitikában is. Na most ez a nő volt valójában személy szerint ennek az egész tegnapi eseménysorozatnak a valóságos, személyes győztese, hihetetlen vonzereje van, egyébként iráni származású, és ő valóban valamikor kommunista volt. Na most azt akarom ezzel mondani, hogy Németország keleti részén, akik szavaztak, azok az nagy részük volt NDK állampolgár, és ő számukra szívük szerint két párt volt az, amely mindazt az ő számukra tragédiát, amit a két Németország egyesítése jelentett, feldolgozta. A tragédia neve az, ahogyha elmész ma Kelet-Németországba, hogy minket kolonializált Nyugat-Németország, gyarmatosított. Más kérdés, hogy erről lehet beszélnünk, hogy ez valójában igaz-e vagy sem, de valamilyen pici igazság van benne, és ezt akarta hallani a kelet-német nép, az a nép, amely korosztályát tekintve Európa egyik legidősebb népe, ahol a fiatalokat alig látod az utcákon, és ahol tehát a többséget azok alkotják, akik utólagosan azt mondhatják, hogy kivettek a talpunk alól egy országot, egyszerűen megsemmisítették életünk alkotását, a német demokratikus köztársaságot, és ehhez semmilyen jogi felhatalmazása nem volt Nyugat-Németországnak, Európának, a világnak, egyszerűen elvettek tőlünk egy általunk felépített országot.
Ők...
Tudtál követni?
Akik tudtak követni, több kérdés van itt. Az egyik, hogy akik azt mondják, hogy... Hogy mondjam? Az egyik... Hát az a furcsa érzés, ami az embert hatalmába keríti, aki 88-ban, 89-ben látta a lipcsei tüntetéseket. Aki látta, hogy rohannak át egy napra, amikor átengedték a keletnémeteket Berlinbe örülni, vagy a kelet-berlinieket örülni, bevásárolni, meginni egy pufa sört a helyiekkel, akik meghívták őket. Három, amikor láttad azt a tömeget, amelyik ünnepelte az egyesülést, hogy akkor honnan lett az a tömeg, amelyik hirtelen visszasírja az NDK-t, vagy az a tömeg akkor csöndben volt, kusban volt?
Nem, megöregedett.
Tehát akkor ott örült?
Persze.
Most aztán megöregedett, és azt mondta, hogy hol az NDK?
Hova hát nézzek meg a Fidesznek a szavazótáborát. Ezek valamikor SZDSZ-esek, valamikor maga Orbán Viktor, tessék Orbán Viktort elképzelni az NDK népére szabva. Ugyanaz?
De ezek akkor most, amikor visszasírják, ezek kommunisták lettek megint?
Nem kommunisták. Nemzeti vesző szocialisták. Az NDK, a kelet-német...
NDK, tehát nemzet a számukra?
Tessék?
NDK nemzet a számukra?
Vannak felmérések, amelyek arra utalnak, hogy kialakult de facto egy neo-NDK nemzettudat. De az NDK-t zárójelbe kell tenni, mert ez egy mismás, egy mixtúra. Olyasmi, amikor te lemész az utcára és kérdezel embereket, hogy mit akarnak, baloldalt nem akarunk semmi ilyen. És a kérdés, mégis mit akarnának a gazdaság? És elmondanak neked egy baloldali programot, hogy azt akarják, de azt, hogy baloldal, nem akarjuk. Ha azt mondanád nekik, hogy te akarnál-e nácikat, akkor azt mondod, hogy azt mondják, hogy dehogy akarjuk, le a fasisztákkal, le a nácikkal. De egy csomó programpontjuk, például a migrációval kapcsolatosan, vagy hogy kell intéznünk az arab migránsokat, akkor végül is kiderül, hogy rokon szenveznek a náci ideológiákkal, anélkül, hogy tudnák, hogy ez egy náci ideológia. Nekem tegnap beírtak egy csomóan, hogy minden arabot, minden palesztint meg kell semmisíteni. Akik ezt mondják, azok antináciknak gondolják magukat. De ezt mondják. Hát akkor gondolj abba bele, hogy a dolgokat lehet egy tudományos megközelítésben úgy, hogy a reálpolitikában használatos legyen, és akkor végignézzük, hogy igen, Németországban a szélső jobboldal Kelet-Németországban győzött, és alátámasztódni látszik az egész képen az, amit a Springer koncern első embere, Matthias Döpfner mondott tavaly. Azt mondta, Kelet-Németország? Ott csak fasiszták és kommunisták laknak. Ezt mondta szó szerint. Így is le lehet fordítani a dolgokat, és le lehet úgy is fordítani, hogy az NDK, volt NDK népe élt demokratikus jogaival, és a demokratikus jogainak alapján azt lehet mondani, hogy az a párt volt számára a legszimpatikusabb, amely a migráció kérdését állítja középpontba, és nem a nagy tőke, hanem a sok kis tőkés kispolgároknak a világát sírja vissza. Leegyszerűsítetten egyébként ugyanaz, ha megnézzük a náci pártnak a gazdasági programjait, ugyanez, kisvállalkozók, kisemberek, középosztály, alsó középosztály fölemelése, a dúsgazdagok megadóztatása, és így tovább. De azt mondják, hogy legyen közöttük szabad verseny, tehát ha úgy tetszik, akkor liberális. Ezzel szemben az új sztár, Sarah Wagenknecht pártja, szintén nemzeti vesző szocialista, őnála lehet leginkább kimutatni, hogy van benne egy NDK-s nosztalgia, van benne egy erősebb baloldali marxista szellemiség, és külpolitikában, ezt figyeld, külpolitikában a leginkább hasonlít az ő külpolitikája a magyar Orbán Viktor külpolitikájához Oroszország-Ukrajna ügyben. Schlusspoén, nincs más lehetősége a nagy ukrán barát pártoknak, nincs más ezen a két tartományban, mint kivel szövetkezzenek kormányon? Sarah Wagenknechtel.
Tehát a szélső ballal.
Ez nem szélső bal, ez nemzeti vesző szocialista. A szélső baloldal azért nem jó, mert a szélső baloldalban nincs nemzeti vonal. Ez egy erősen nemzeti vonal, de úgy is szokták mondani, hogy Sarah Wagenknecht light AfD, vagy AfD light, vagyis egy soft AfD.
Csak kicsit le van piros pestékkel öntve.
Bravo.
Te mondd is, az AfD-t nem ugyanúgy jellemzi a putyini mádat?
Kevésbé, mint a Wagenknechtet.
De
ők erre a dologra igyekeznek nem hangsúlyt fektetni az utóbbi időben. Az elején...
Szóval az oroszok ott vannak a Spájzban, nem úgy nagyon van. Mutogatják őket, de ott vannak náluk a Spájzban.
Ott van. Ennek egyebek között az az oka, hogy az az NDK nosztalgia, ami végig ott lebeg, egy ilyen szellemként, abban benne van az orosz barátság két okból. Ők ápolják leginkább azt, hogy az oroszok alapvetően jókat csináltak. Mert a fiatal korukban egyszerűen megtanulták, hogy minden, ami fontos a NDK lélegeztetéséhez, a nagy Szovjetunióból jön. A másik, a Putyinnak a személye, erős ember. Anti-Gorbacsov. És az annak idején, amikor te nézted azokat a lipcsei tüntetéseket, üvöltötték, hogy Gorbi, Gorbi, ezt bánták meg a legjobban. Ugyanis Gorbi volt az, aki szétrombolta és hagyta ezt az NDK-t áttételesen az ő agyukban, másrészt pedig a Gorbi volt az, amelyik lehetővé tette, hogy a nyugat kvázi nem csak bennünket, az NDK-t, hanem a többi kelet-európai országot, sőt, mi több, Ukrajnát is kolonializálta, következésképpen Putyin ugyanazt akarja, mint mi, felszabadulást. Az ő felszabadulásuk az, hogy megszabaduljunk a nemzetközi financtőke uralmá alól, és így tovább. De a mindennapok nyelvére lefordítva, kelet-németországi kisvárosokban bemész egy bankfiókba, bemész egy üzletbe, és ugyanezt megteszed Nyugat-Németországban, akkor látsz egy hatalmas különbséget. Ott, Nyugat-Németországban, függetlenül attól, hogy esetleg arab, lehet, hogy nem tud jól németül, de szereti és tiszteli a munkáját, és alázatos a vendéggel, különösen, ha azt nem ismerem személyesen. Kelet-Németországban utálják ezt az egész dolgot. A bankban dolgozók, én olyannal nem találkoztam, aki ért a munkájához, vagy lusta, és nem szereti a munkáját. Unott. Miközben, hiába a kolonizálás szónak a jelentősége az egész NDK nyelvi világban, az az országrész a világon egyetlen országhoz sem hasonlóan fejlődött ütemben, jelentőségben 1990 óta, mint ez az NDK. Egy totálisan újjá kellett építeni. Több ezer milliárd euró, senki nem tudja megmondani neked hivatalosan, hogy mennyibe került. Ennyi pénz transfer ment át nyugatnémet adófizetők pénzéből meghatározóan oda. Egy értéktelen papírt, az NDK márkát beváltottak a világ legkeményebb valutájára, a nyugat-német valutára egy az egyben, illetőleg később egy a kettő, két NDK márka, egy nyugat-német márka, egy csomó magyar polgártársunk azon gazdagodott meg, hogy fölvásárolta a magyar OTP-nél a hatalmas papír tömeget, amit NDK márkának hívtak, kimentek NDK-ba, és bementek a bankba, és kettő az egyben nyugat-német márkát vásároltak. Akkor 50 forint volt egyébként hivatalosan egy...
márka. Egy nyugat-német márka.
Igen, egy nyugat-német. Ez meg 3 forint volt, amit megvettek papírba. Voltak olyanok, ismertem, az egész vagyonukat eladták Magyarországon, és NDK márkát vásároltak. Na most ezt az egészet úgy képzeld el, hogy gyakorlatilag egy egész népet jómódúvá tettek, azonnali hatállyal, hiszen mindenkinek volt ez a hatalmas papírmennyiség, amiért alig lehetett vásárolni dolgokat, amit NDK márkának neveztek. Tehát az, hogy nyugat-német márka milliómossá vált a kelet-németeknek egy nagy része, ez nyilvánvaló, hiszen NDK márka milliót az nem volt kunst szerezni, és náluk egy az egyben. Egy millió NDK márkára kaptak egy millió nyugat-német márkát. Emlékszel, hogy mit jelentett a nyugat-német márka? Hát így volt ez.
Ez az hát egész... annyira, hogy a Balkánon ugye, még az eurót bevezetése előtt, de még utána is a sok helyi értéktelen fizetőeszköz helyett a márkát használták.
Persze. A Jugoszláviában gyakorlatilag az utolsó időszakban nyugat-német márka volt a de facto fizetőeszköz. Különböző okoknál fogva, mert ugye óriási mennyiségű jugoszláv vendégmunkás volt nyugat-német, hazautalták, és abból ért az ország a legvégén. De a nyugat-német márka az olyan volt, mintha azt mondanám most, hogy euró és a dollárnak a keveréke az európaiak számára. Tehát az volt az kulcsvaluta az európai kontinensen, akkor még nem volt euró. Utána az egész folytatódott, minden évben 100-500 milliárd eurót transferált Nyugat-Németország, Kelet-Németországba. Amit te látsz NDK területén, mint ahol most voltam, az egy csoda. Ott azok a városok, amelyekre emlékszel, hogy összedőlt, minden, a szürkeség borzalmai, tisztán, gyönyörűen felújítva, és nem látsz igazából embereket. Ennek a résznek a lakossága 90 óta folyamatosan milliós nagyságrendben csökkent, a fiataloknak, különösen az értelmes, kreatív fiataloknak a nagyon-nagyon nagy hányada elment, és most mit látunk? Egy öngyilkosságot látunk. Mert teljesen mindegy, hogy én mit mondok erről a valóságról, ez az én narratívám. A valós valóság a következő. New Yorkban, Tokióban, Franciaországban az van, hogy a fasiszták nyomulnak előre Kelet-Németországban. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akik oda mentek nyugatról, hogy Kelet-Németországban jó a infrastruktúra, jobb, mint Nyugat-Németországban, stb., fogják magukat, és lelépnek. A kreatív fiatalok Kelet-Németországból, akik még ott vannak, ugyancsak lelépnek. Azok, akik fiatalok, akik külföldiek, színesbőrűek, minden a világ minden részéről, és a Hallei, stb. Különböző kelet-németországi egyetemekre akarnának járni, az ne menjünk Kelet-Németországba, ott megölnek bennünket a fasiszták. Körülbelül így fogják ezt föl. És emellett valóban, mivel hogy az egész környezet a szíve szerint, a lelke szerint nem tőkebarát, nem külföldi tőkebarát, ők nem akarnak külföldieket. Ennél fogva nem tud behatolni, amire szüksége lenne egyébként Kelet-Németországnak, mert olyan fantasztikus alapokat teremtett Nyugat-Németország ebben a Kelet-Németországban, azok onnan kivonulnak lassan, de biztosan. Mi, és a Brandenburgban is ezek fognak győzni, akkor pláne. Vagyis Kelet-Németország akaratlanul önmagát gyilkolja, mert állandóan elmennek onnan az emberek, és elüldözik ő a normális nyugati gondolkodókat.
Ha jól értem, de ugye azt is tudjuk már, hogy nem érdemes itt különösebb logikát keresni, de körülbelül úgy az történt, hogy ezek az embercsoportok megünnepelték, illetve követelték a szabadságukat az NDK-ban, vagy az NDK-tól, majd utána, miután kiderült, hogy a szabadság azt jelenti, hogy egy csomó tekintetben saját magukra kell számítaniuk. Eldönteni, hogy hogy akarnak élni, hol akarnak dolgozni, milyen kompetenciáik vannak, mire alkalmasak egyáltalán. Mit tett számukra lehetővé az NDK? Mit adott a kezükbe tudást? És azt tudják-e használni az új NSZK-ban, hiszen az új Németországot is NSZK-nak hívják, az egyszerűség kedvéért, hogy a pecséteket ne kelljen átírni. Ennek következtében a szabadság nem érték a számukra, ha jól értem, és legszívesebben, és ezért utálják a külföldieket, nem attól, mert külföldiek, hanem mert zavarják őket ebben a hatalmas buborékban, ami a régi NDK.
Igen, de a buborékokról van szó, és nem egy buborékról. Amit én elmondtam, az ugyanannyira kiélezetten mondtam el, mint ahogy kiélezett a te bevezetőd, nem kapsz szemrehányás ezért, de valójában az önmagában véve, hogy 30-valahány százalék az egyik helyen, és 30-valahány százalék a másik helyen, ami óriási helyi viszonylatban, és egyébként is óriási, ettől függetlenül akik nem ez a 30%-hoz tartoznak, azok nem az AFD-sek. Tehát nem lehet az NDK-t természetesen, és én bocsánatot is kérek attól, hogy az NDK-t egészét, ez az általános, amit én elmondtam, és vannak részek. Azok, akik ebben a általad most jelzett buborékban élnek, azoknak a nagy része olyan idős, mint te, meg én, vagy valamivel 5-8 évvel fiatalabbak. Őnekik az NDK egy sajátságos valami, amivel nem tudnak mit kezdeni, nem lehetett kibeszélni, nem lehetett leleplezni utólagosan sem még a valós természetét, hogy tudnélik lőparancsból, tűzparancsból
életben. Miért nem lehetett leleplezni? Dehogy nem, hát ezt megírták.
Ezeket a dolgokat úgy csinálták meg, a német médiában roppant, hogy úgy tett, ha jó, politikusan korrektan akarok beszélni, akkor önfegyelem van. És csak az éjszakai dokumentumfilmekben látod. Miért? Mert velünk együtt élnek azok, akiknek az NDK, amit objektíve le lehetne leplezni, és be lehetne bizonyítani, hogy fasiszta természetű ország volt. Mindenben, a katonáknak az egyenruhájától, a viselkedésüktől kezdve. Nem lehet kimondani ezt, mert velünk együtt élnek. Másrészt azért sem lehet kimondani, mert egy csomó politikus, beleértve Angela Merkelt, az NDK polgára volt. Ott volt fiatal, jól érezte magát az NDK polgáraként. Miért? Mert fiatal volt.
Hát én nagyon azért nem érezte jól magát egy lelkész lányaként.
Az ifjúsági kommunista időben aktivista volt, ment a Szovjetunióba, élvezte. Utólag sem mondja azt, hogy ő nem élvezte.
Nem tudjuk, hogy élvezte. Én voltam az NDK-ban annó, ilyen munkatáborokban.
Nem munkatáborokban, nem is kegyél.
Hát ilyen ifjúsági munkatáborok, úgy hívták egyébként, hogy sokan elmentünk, mondtam, a gimnáziumból elmentünk, mit tudom, 50-en, és akkor árkot kellett ásni Lipcse környékén, mit tudom, micsodát. Szóval azért, amit láttam, az nem éppen az élvezetről szólt, és hát a nagy csajozások, amik megestek ott a magyar fiúk meg a helybeli NDK lányok között, azért mindig benne volt ebben a történetben, hogy ugye meghívsz majd Magyarországra. Na, tehát, nem kell itt lennem? Ugye majd elviszel a Balatonra. Ugye majd egy pár hónapig kinnélhetek nálad. Szóval nem voltak ezek érdek nélküli kapcsolatok, és az egész bennek a mélyén az volt, hogy szabadulni akarok innen. Legalább pár hónapra, legalább pár hétre. Szóval én ezt a nagy örömet nem nagyon tudom dokumentálni. Másrészt meg, hogy mondjam, csak az utólagos, jó, ezzel is tisztában vagyok, emlékezett nagyon furcsa, mert azt mondtad pár perccel ezelőtt, hogy nem szeretik a nagy tőkét. Nem. Azok, akik utálják, hanem a kispolgárok, kisvállalkozások. Milyen kisvállalkozásokkal volt tele az NDK, amit vissza lehet sírni? Közép- és kisvállalkozások, mik voltak ott?
Visszasírni, ha ezt a szót használtam valóban, ebben a formában visszavonom.
Ha jó, valami... csak azt akarom mondani, hogy a nem létező NDK-t
igen.
Sírják
jó.
Vissza.
Akkor maradjunk abban, hogy az NDK-ban egyedül az egész kommunista táboron belül igen, nem privatizáltak kisvállalkozásokat. Az NDK-ban voltak kispékségek is, magánkészben, más, sőt, pártok voltak az NDK-ban.
Na
több
jó,
pártok.
Hagyjuk ezt.
Ugyan, mind a kettő szimbolikus.
Igen.
De konkrétan, amiről nem beszéltünk, és erről kell beszélni, hogy röviden. 1932 és 1989 között nem volt abban az értelemben egyszer sem rendszerváltás, hogy a diktatúrát megszüntették volna. Az egyik diktatúrából mentek át a másik diktatúrába. Ezeknek az apukájuk, a te korosztályodnak, az én korosztályomnak az apukája nem emlékszik, nem emlékezhetett olyanra, ha mondjuk most 1988-at írunk, hogy abban az ország részben demokrácia lett volna, azért nem emlékezhet, mert ők nagyon erőteljesen megválasztották Adolf Hitlert. És utána jött egy antifasiszta Németország, amely szintén nagyon ügyesen politizált. A kis embereket, akik a náci országnak az alkotói voltak, építői voltak, és NDK polgárok, nem bántották, nem tettek nekik szemrehányást azért, mert velünk élnek, és azok részt vettek annak a bizonyos náci Németországnak a egyébként világviszonylatban is jelentős gazdasági építésében. Az NDK polgárai egyidejűleg hordozták családi vonalban a nemzeti szocializmust és az NDK szocializmust. Az már egy technikai részletkérdésnek számított a vezérelvű társadalom fennmaradása közepette, hogy most a zsidók vagy a Szovjetuniónak az ügye hogyan van. Egyébként is a náci Németországban emlékezhettek egy csomóan, akikkel találkoztál 1980 körül, hogy milyen jó propagandája volt a Szovjetuniónak 1939-ben a náci Németországban a Ribbentrop-Molotov paktumnak az idején. És hogy egyszerre emelték föl szavukat a többi népnek az hihetetlen német ellenessége és szovjet ellenessége ellen. Az NDK, én dolgoztam tolmácsként a pártüdülőben Tihanyban, és az NDK elvtársaknak egy magasabb régiója, a ottani KISZ első titkára volt a család, ahol amelynek a gondozásában részt vettem. Hát az egy rossz szót nem beszéltek sosem a náci Németországról, az amerikai imperializmusról és a revansista Németországról beszéltek. És olyan hülyes, olyan mértékű agymosás volt abban az országban, hogy a fiával beszélgettem, és úgy csináltam, mint egy forradalmár. Hát az NDK-ból nem utazhatnak az emberek. Erre azt mondta a fia a KISZ első titkárának, hogy mi az, hogy nem utazhat? Most voltam Dániában, mondta. És ezt halál komolyan mondja, hogy az egész úgy, ahogy van, egy katyvasz volt, amelyben minden meg volt úgy csinálva, hogy az emberek befogják a szájukat. Egy dolog volt mindenkinek a fájdalma, hogy nem lehetett utazni. Amit a nőkről, a lányokról beszéltél, az ő számukra azért volt fontos, hogy magyar fiújuk legyen és elmehessen, hogy világot láthassanak, és mivel hogy azt tiltották, ennél fogva ők azt a világot úgy gondolták, hogy az egészen fantasztikusabb, mint a valóság. Annál is inkább,
de magyarok mert éjjel is így gondolták, magyarok is így gondolták.
De ott éjjel-nappal ment egy olyasfajta propaganda éjjel-nappal, ami megosztotta a nemzetet, amennyiben a hithű kommunisták, akiket neveltek, azok tényleg úgy gondolták, hogy a munka társadalma az a miénk, a munkanélküliség társadalma az meg az övék. Ott revansista, gonosz, rossz emberek vannak, akik felelősek a második világháborúért, itt pedig a szocializmust építő, a Szovjetunióval örök barátságban lévő nép vagyunk. Akik közte maradtak, ezek akik, azoknak kus volt a nevük, és hihetetlenül megtorolták azt, aki másként gondolkodik, sokkal inkább, mint másod. Viszont fillérekért tudtál ebédelni, nem volt munkanélküliség, és eközben fiatalként építettél ezt, azt, és KISZ klubokba jártál táncolni.
Ha jól tudom, akkor az NDK ellátása az egész tábornak a feladata volt. Tehát nem csak a szovjetek adtak bele, hanem minden ország nevelte, táplálta, csinosította, szétítette,
és munkásokat is adott, vendégmunkásokat is.
Polírozta az NDK-t, a Kádárféle Magyarország is. Tehát az NDK ezt az olcsó, kellemes, nem mondom, hogy kellemes, ezt az olcsó életet, amit élhetett, ezt nem a saját pénzéből érte. Ezt nem a saját termeléséből érte. És ezt ők tudták.
Azt hiszem, hogy ezt most nem tudom azt mondani, hogy igen, vagy nem. A nép nem valószínű, hogy tudta, ő úgy gondolta, hogy van egy szorgos NDK nép, annak a fővárosa Berlin, az NDK fővárosa, tehát nem volt szabad azt mondani, hogy Kelet-Berlin, hanem van Berlin, az NDK Berlin, Hauptstadt der DDR, és van egy West-Berlin. Azt, amit ezek a kelet-berliniek, akiket a Hauptstadt der DDR-ben éltek, azokat szörnyű dolgok, lelki dolgok érték, mert ott volt az a fal, és azt hitte egy része az embereknek, hogy a falon túl kolbászból van a kerítés, a másik része pedig azt mondta, hogy az imperializmus kém központja, amely az NDK-t, a munkáshatalom országát föl akarja számolni. A Springer koncern, amelynek a vezéréről beszéltem, mert a fal mellett, a Nyugat-Berlinben egy akkori időszben felhőkarcolónak számító 17 emeletes épületet fölhúzni, hogy lássák, akik a falra tekintenek, hogy ott ilyen házak vannak, és utána villanyújságon mentek a szabad világnak a hírei, jól olvashatóan.
Ezt hívják szopatásnak, ugye?
Igen.
És hogy örülhettek az NDK-s elvtársak ennek? De ez erre nem
az NDK elvtársaknak a díszlakó telepei hova épültek, a Springer koncernnel szemben,
hogy eltakarják a fényországot.
Hogy eltakarják, ugyanis azok ilyen magas épületekre sikerültek. Nyugat-Berlinben minél távolabb laktál a falnál, annál többe került. A NDK fővárosban minél közelebb laktál a falhoz, annál az került többe, tehát pont fordítva volt. A fal a szar dolognak számított a nyugatnémetek szemben, ez pedig a szocializmus egyik vívmánya, mert itt védjük, olyan volt a propaganda körülbelül, mint nálunk, hogy mi védjük egész Európát ezzel a kerítéssel. Mi védjük ezzel a fallal az egész szocializmus építő tömböt ezzel a fallal.
Térjünk át még itt a végén azért az AfD-re, mert úgy tűnik nekem, hát nem csak azért, hogy itt a beszélgetés kezdetén valamiért te, hogy mondjam, nem azt mondtam, hogy mentegeted ezt a alakulatot, de hogy megpróbáltad csökkenteni azt a kártéteményt, amit a léte is jelent, és azt mondani, hogy tehát nem egészen arról van szó, amit mi gondolunk, nem egészen olyan szélsőséges, nem mindenben olyan szélsőséges, azért nem tisztáztuk, hogy mégis miféle, és mégis miért van az, hogy Németországban a kormányzókörök, meg általában a német politikai elit annyira tart tőlük, és annyira szégyelli őket. Azért mégsem csak ilyen, hát ilyen picit, hogy mondjam, csak gonoszkodó gyerekek zsivajáról van itt szó, ugye?
Persze, én abban a tekintetben beszéltem az elején, hogy ha most nem Németországról lenne szó, akkor másként lehetne beszélni az AfD-ről. De Németország, Németország. Azzal a múlttal, azzal a jelennel,
tehát
ennél fogva ebben az összefüggésben, ebben a második összefüggésben, ez egy nagyon súlyos dolog. Hát elmondtam, hogy már is a következmények milyenek lesznek, az AfD-nek a megjelenése tovább ritkítja a Kelet-Németországban élőknek a jelentőségét. Ha elmész Görlitzbe, abba a fantasztikus, Európa egyik legszebb városába, és ott magyar pénzre átszámítva 200 000-300 000 forintos négyzetméter áron tudsz szerezni lakást, azért, mert nem lakják, mert nem akarnak oda menni, miközben Nyugat-Németországban 5 millió forintba kerülnek négyzetméter árak. Hát ha én nyugatnémet lennék, akkor mennék Görlitzbe, mondanám de magamba, de nem mennék.
Nem arról beszélünk, arról Péter, beszélek, hogy milyen kelet-németnek lenni.
Nem azért, mert kelet-németek, hanem azért, mert az AfD-t a köztudat elfogadta, mint valamilyen fasiszta erőt.
És nem az.
Ha én szakmailag közelítem meg, akkor nem az. De nem az számít, hogy én milyen módon közelítem meg, hanem mi épül be a tudatba. A tudatba relatíve fasiszta, és német viszonylatban tűrhetetlen. Vagyis hiába 30-valahány százalékkal mind a két tartományban tulajdonképpen mondjuk ki nyíltan győzött, És ha Brandenburgban lesznek választások 2,5 hét múlva, vagyis 3 hét múlva, akkor szintén valószínűleg ők fognak győzni. A német demokrácia nem áll azon a szinten, hogy ezt a pártot befogadja a fővonalba.
Mit jelent ez? Ez eddig még szavakat hallok, de mit jelent ez?
Hogy az a német demokrácia minősége romlani fog, Kelet-Németország egyre inkább elégedetlenkedni fog azért, mert az általuk kormánypártinak ítélt kormányra kerülésre alkalmas párt nem lesz kormányon. Egy újabb szigetet
fog. Igen, tehát nem állnak vele szóba, és nem állnak vele szóba.
Szóba sem jöhet, jó lehet a CDU és az AfD-nek a szövetsége alapján, mind a két tartományban lehetne simán kormányt alapít, CDU szóba se áll, CSU szóba se áll, zöldek szóba se állnak, szociáldemokraták szóba se állnak, és a szociáldemokraták és a zöldek, akik központilag kormányon vannak, azok az egyik tartományba be se jutottak, a másikban pedig épp, hogy néhány százalékot elértek, hogy bejussanak a parlamentbe, és ezek a német szövetségi köztársaság központi kormányának a részei. Értette ezt? És eközben Kelet-Németország azt mondja, hogy nem kérünk a zöldekből, nem kérünk a szociáldemokratákból, és mégis maradnak ott hatalmon. Ez azt jelenti, hogy ez a választás most, különböző faktorok, amelyeket említettünk, és amelyeket nem említettünk, ez azt mutatja, hogy Németország potenciálisan veszélyes helyzetbe kerül, mert kötelességének érzi, hogy ezt kell szigetelni, és le kell fasisztázni, hogy jobban értsék az emberek a veszélyt, ezt a pártot, és ennek a pártnak a támogatottsága növekszik. Mégsem tükröződik a politikai életben az ő népszerűségének a növekedése, ennél fogva az a általános vélemény tud kialakulni, hogy Németországban a demokrácia csupán szavak szintjén létezik. Ezért veszélyes ez a helyzet. Érthető ez, amit most elmondtam?
Teljesen érthető. Tehát az elégedetlenség, az a lefolytott gyóanyag, amit az AfD kiközösítése jelent, és ezzel a szavazóinak a kiközösítése is, ez előbb-utóbb dühöt fog kelteni, esetleg romboló dühöt, de most egy pillanatot várjunk még. Még mindig nem tisztáztuk, hogy mit képvisel az AfD. Azt mondta, nem egy náci párt, nem egy fasiszta párt, hát akkor milyen?
Olyasfajta pártot kell elképzelni, ha van programja a Fidesznek, mint a Fidesz. Olyan. Nem látom a különbséget. Őszintén megmondom, hogy nem látom a különbséget. Azzal a különbséggel, azt a különbséget látom, hogy kereszténység, meg vallási szövegek nincsenek az AfD-nek a szótárában, mint ahogy egyetlen németországi pártéban sincs, ott erre az emberek nem vevők. Arra vevők, hogy illegális bevándorlás, vagy illegális migrációnak az ügye központi kérdésként kell, hogy szerepeljen, és nem gazdasági kérdésként. Csak hogy a nyugati felfogás racionálisabban közelíti meg, és azt mondja, hogy Németországnak létszükséglete, hogy legyenek bevándorlók, és lassan, de biztosan megoldódik az a probléma, amit itt és most óriásiként kezelnek. Zollingenben rögtön a választások előtt volt egy késelés, amelynek elkövetője ugyebár valamilyen harmadik világbeli bevándorló, stb. Tehát ezek a dolgok foglalkoztatják a keletnémeteket jobban. Az az ország részben foglalkoztatják jobban, ahol nincsenek migránsok. Képzeld el, hogy Nyugat-Németországban kevésbé érdekli az embereket a harmadik világnak a jelenlét a szomszédban, mint a türingiait vagy a szászt, akinek nem hogy a szomszédjában nincs, hanem a szomszédjának, a szomszédjának, a szomszédjának, a szomszédjában vannak. És nem, tehát az egész ugyanolyan irracionális, hogyha racionalitásról van szó, a Kelet-Németország, mint egész Kelet-Európában jelesül a mi hazánkban, Magyarországon, ahol szóra ezeket a hihetetlen ellentmondásokat, hogy a Fradika magyar nemzeti himnusz, és eközben a Fradikában egy magyar kapus van, a többi pedig színesbőrű és muszlim, és ő a magyar csapat. És ha én azt mondanám, hogy ez nem magyar csapat, akkor te egy hazafiatlan, hazaáruló vagy. És még az edzőjük sem magyar. És egyébként pedig a pénzügyi köröknek is külföldön, offshore-ban vannak a magyar ízék, a pénzei. Tehát mi, ezen nincs mit racionálisan elmagyarázni a hallgatónak. Ilyen világban élünk, és egyre inkább ilyen világban élünk, Amerikában sem tudod elmagyarázni, hogy ez a Trump, ez egy hülye szélhámos, el van ítélve, bűnöző, és 70 millióan fognak rá szavazni.
Ha a koalíció alkotásban nem vehet részt az AfD, és azt mondtad, hogy van egy fal, akkor ha valaki ott kormányt akar csinálni, akkor a szélső baloldali párttal, bocsánat, de én ezt így fogom hívni.
Jó, mondjad így.
Kell, hogy összeálljon. Kicsi probléma, hogy az is orosz barát. Putyin barát egészen. Igen. Pontosan az orosz barát az félrevezető, tehát Putyin barát.
Összeegyezthetetlen az ő politikája azzal, amit a nyugat-német kormány
magyarán
képvisel.
Csak egy olyan kormányt lehet csinálni, ahová, hogy mondjam, nyitott bicskával járnak a miniszterek a miniszteri ülésre, mert egyébként annyira semmi közük nincs egymásra, sőt, annyira utálják is azt, amit a másik képvisel. Szóval ez komolyan létre fog jönni?
Igen, biztos. Biztos, hogy ez a Sarah Wagenknecht féle által a szélső baloldi nők nevezett párt, de még egyszer mondom, az nemzeti vesző szocialista párt.
Nem lehet
megkerülni, nem lehet, meg kell nézni az eredményeket, nem lehet megkerülni, hogy ne kerüljön be a pártba.
Kormányba.
A helyi kormányokba, el tudom, sőt, nagyobb valószínűsége van annak, amennyiben kijön a matek, hogy a CDU, a Szociáldemokrata Párt és a Sarah Wagenknecht hármas koalíciója jön létre. Sarah Wagenknecht, tegnap néztem élőben, egy ilyesfajta koalícióra roppant mód nyitott. És azt is mondta, hogy kompromisszumokat kell kötni. A ottani műsorvezetők meg se kérdezik, hogy és mi van Oroszországgal. Egyébként rájöttem arra, hogy egyre jobbnak tartom a magyar médiát, mint a német központi médiát. Szóval egyszerűen ez a politikai korrektség és ez a visszafogottság, mi németek vagyunk, mi visszafogottak vagyunk, ez már korszerűtlenné vált szerintem. Tényleg, ez egy mellékes megjegyzés.
Nem az angolok voltak visszafogottak? Hogy ez már az a 30-as évek és a mostani németek.
A mostani németek
mostani
vagyunk.
Mostani németek a régi angolok.
Bravo!
Ugye?
Ez az a jó az ilyen beszélgetéseknek, hogyha más nem is, de te meg én egymástól tanulunk egy csomó dolgot.
Inspirálsz, Péter, egyszerűen inspirálsz.
Te meg engem.
Jó, tehát akkor mondjuk 2-1, ez lesz. Tehát Szozdemek és CDU, hát legalább a fontosabb pontokban inkább egyetértenek egymással, mint ezzel a Wagenknecht felnevű alakulatnak bizonyos kérdéseivel.
A Wagenknecht, mint mindenki, aki a saját nevéről elnevez egy pártot, azért bármennyire is ki lehet magyarázni, Magyar Pétert is tudott, de azért ezek az emberek szeretik önmagukat, szeretnének hatalomra jutni. És van az a pénz, idézőjelben mondom, tényleg.
Eddig ilyet nem mondtál a Magyar Péterről. Valami történt veled?
Azért, mert ezek emberek, emberi lények. Aki sikert akar, az valahol szereti önmagát.
Tehát azt akarod mondani, hogy a Wagenknecht az azért, hogy bekerüljön a koalícióba, és ne legyenek feloldhatatlan ellentételek az oroszok. Putyint ott hagyja a Spájzban?
Nem hagyja ott. Azt fogja mondani, hogy Türingiával foglalkozik. Szászország Szászországgal foglalkozik. A nemzetközi politika Berlin dolga. 4 éven keresztül egy szót se fog szólni nemzetközi politikai kérdésekben, és emiatt nem lehet szemrehányást tenni neki.
És közben az AfD ott fog dúlni, fúlni a háttérben?
Lehet.
És bajt keverni?
Nem, a németekkel nehéz olyan susmusokat csinálni, tartozzanak bármely párthoz, mint például a mi hazánk politikai elitjével. A német politikai elit a erkölcsi tartásában mindenképpen magasabb szinten állt mindig a háború után, és most is, és éppen ebbe kell, hogy kapaszkodjunk, hogy Németország képes fegyelmezni magát, beleértve az egész kelet és nyugat.
Tehát Péter, ugye most két tartományról van szó. Jön egy következő tartomány.
Brandenburg.
Jönnek az összövetségi választások. Az AfD nem fog megrakadni ezen a szinten. És az AfD-t nem lehet mindig kirekeszteni a politikai életből.
Az AfD-nek olyan dolgokat kell változtatnia, amelyek megnyugtatják országot, világot, hogy nem azok, akiknek...
Miért akarna ő megnyugtatni országot, világot? Ő nem az országnak világot
játszik. Annak idején, amikor a Linke, a baloldali párt erős volt az elmúlt 15-20 évben, főleg NDK-ban, de már utána Nyugat-Németországban, akkor az egy marxista pártként adta elő magát, és azt mondták a nyugatnémet elitpártok, hogy a Linkével soha.
Soha.
Ezt a szót használmazták. Ezzel a mai Linkével simán belemennének, de már nem létezik. A Sarah Wagenknecht egy alternatív Linke, és vele a szükség rendet bont. Fognak együtt kormányozni.
Nem ezt kérdeztem.
Azt mondom, hogy az AfD ugyanazon a változáson tud keresztül menni, amin a Linke. Abban az esetben, ha egész Európában nem azok fognak előre jutni minden tekintetben, amit az Orbán Viktor vár, hanem bár ehhez csoda kell, inkább egy megnyugvás következik, abban az esetben az AfD lehet, hogy fog változtatni a politikán, és néhány év múlva lehet, hogy ez a migráns probléma nem olyan jelentőségűvé válik, mint most.
Köszönöm, ebben lehet Péter, bízni. Hogy itt voltál.
Tessék?
Köszönöm, Péter, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Hogy megnyugtattál volna, azt nem állítom.
De hallgatókat biztos.
Hát ezt a hallgatók tudják. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a
nagyon érdekes voltam úgy. És itt a műsor vége. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót.